Sok erőt és egészséget. Tisztelt János atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék minden. Jézus Krisztus!
Mindenek.
Kedves hallgatóink, dr. Medvegy János Horthy plébánossal Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Átadták a megújult Helyő Csabai református templomot, egyre népszerűbb a szülész-borászmérnöki alapképzés Tokajban. Minden pénteken bemutatnak egy tanösvényt a Bükkben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tele van a világ féligasságokkal, békétlenséggel és rágalmakkal, ezekre a választ a kereszténységen keresztül adhatjuk meg, akár a békesség tekintetében, akár pedig az igazság hirdetésében. Ezt jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap Miskolcon, a megújult Helyő Csabai református templom átadóján. Soltész Miklós hozzátette, ezért is fontos az, hogy az egyházak minden támogatást megkapjanak. Miskolcon 20 templomot, továbbá 10 egyházi óvodát és iskolát újítottak fel vagy építettek. A Helyő Csabai református templom mellett korábban egy óvoda is épült. Csöbör Katalin a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, a közel 100 éves templomtorony felújítása a kormány, az egyház, a helyi közösség és a gyülekezet összefogásának eredménye. Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspök elmondta, a templomtorony felújítása mellett a háladó istentiszteleten azt is ünneplik, hogy a lelkipásztor és a gyülekezet közös útja 25 esztendőre tekint vissza. A Helyő Csabai református templom tornya mintegy 100 millió forintból újult meg, a munkálatokat a kormány 80 millióval segítette. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján 2025-re a Tokaj-Hegyalja Egyetem vált a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem után az ország második legnépszerűbb szőlész-borászmérnöki alapképzés nyújtó intézményévé, a jelentkezők és felvettek számát tekintve, megelőzve több felsőoktatási intézményt, tájékoztatta az egyetem kommunikációs vezetője az MT-t. Még 2023-ban a szőlész-borászmérnöki alapképzésben és felsőfokú szakképzésben 95 hallgató tanult, addig 2024-ben 17%-kal, 25-ben pedig további 5%-kal nőtt a hallgatók létszáma, és mára elérte a 116 főt, közölte a statisztikai adatok összesítését követően Szilágyi Tréba Eszter. Még a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemet a szőlész-borászmérnöki képzésen, addig 2023-ban már 117-en, 24-ben 95-en, 25-ben pedig 91-en választották az intézményt. Bepillanthattak a molekuláris biológiai vizsgálatok világában, láthattak látványos kémiai kísérleteket és megismerkedhettek a vizuális kultúra alapjaival is azok a fiatalok, akik ellátogattak a Nyíregyházi Egyetem felvételi élménynapjára. Az egyetem 11 intézete több mint 30 programmal várta a továbbtanulás előtt álló középiskolásokat. Mint dr. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes kiemelte, képzéseiket igyekeznek a piaci igényekhez és az országos trendekhez igazítani.
A Nyíregyházi Egyetem az ország egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási intézménye, a térség meghatározó felsőoktatási tudáscentruma. Tradíció és innováció az egyik szlogenünk, ez azt jelenti, hogy számos olyan képzésünk van, amelynek nagyon nagy múltja és hagyománya van. Ugyanakkor folyamatosan figyeljük a piaci igényeket és az országos és regionális trendeket, és igyekszünk a képzéseinket ehhez alakítani. Nagyon széles képzési portfólióval rendelkezik a Nyíregyházi Egyetem. Egy felvételi tájékoztatót fogunk tartani, majd ezt követően intézetenként látogatnak el az érdeklődő diákok, ahol megismerhetik a szaknak a sajátosságait, betekinthetnek laborokba, megismerkedhetnek a gyakorlati felvételi követelményekkel, tehát igyekszünk élményszerűen bemutatni az egyetemet, az egyetemi életet. Nagyon széles körű az a munka, amit a Nyíregyház Egyetem folytat, annak érdekében, hogy minél több diákhoz, pedagógushoz, szülőhöz eljusson az egyetemnek a híre, az egyetem képzési portfóliója. mi abban reménykedünk, hogy azok a diákok, akik ma itt vannak, és személyesen betekinthetnek az intézmény életébe, minél többen fogják majd bejelölni a Nyíregyházi Egyetem képzéseit, hiszen van egy nagyon fontos dátum, február 15-e, eddig adhatják be évfélig a jelentkezésüket az érdeklődők.
A farsang nem csak jelmezés mulatság, hanem évszázados népszokások gazdag világa is. Ennek jelentőségéről szólt az az előadás, amelyet 60-ban a Hatvani Lajos Múzeumban rendeztek meg. Télűzés, hagyomány és közösségi élmény, farsang, ahogy talán még nem is hallottuk, Simon Tamás néprajzkutatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Maga ez a szó, hogy farsang. Ez egyáltalán mit jelent, és honnan ered? Mióta van, és például más országokban van ennek kultusza, vagy itt a magyar népi kultúrában jelent meg nagyon erősen?
Alapvetően a magyar népi kultúrában ez egy jövevény, szokásrendszer, szokásvilág. A német fassang szóból származik, és igazából ilyen ünneplést, ilyen könnyed társas együttlétet jelent alapvetően. És a Magyarországon élő németek, szászok hozták be tulajdonképpen ezt az időszakot, ugye a vízkeresztől Hamvazó szerdáig tart a farsang, és hogy az itt élő németek, városi polgár németek gyökeresztették ezt meg, majd nagyjából a Mátyás király kora, reneszánsz, illetve a 16. század eleje, akkor ugye Itáliából érkeztek az olaszok, és ők ezt a maskarás, nagyon bálozós, nagyon beöltözős...
A velencei karnevál.
Igen, a velencei karneválos történetet hozták be, és igazából innen ered a magyar néphagyományban ez. Valószínűsített, hogy előtte is volt azért valami, tehát hogy ugye ez az időszak, amikor a karácsonyt már elhaladtuk, de még a húsvéti időszakban nem megyünk bele, tehát egy ilyen átmeneti időszak, akár a szakrális évkört tekintve, akár a gazdasági évet tekintve, mert most pihen a föld, hó van, jó esetben hideg van, nincsenek mezőgazdasági munkák, és hogy biztos, hogy van egy könnyedebb, vagy volt egy könnyedebb időszak, de hogy kifejezetten ez a fajta farsangi mulatság, ez német, illetve itália eredetű.
Magyarországi kultúrákat nézve vannak városok, vannak falvak, vannak vármegyék, nagyon sok minden van, tájegységenként változó Mohácsi Pusójárás például.
Az a sokárcoknak a...
Nógrád megye, vagy Hevesvár megye, tehát ha végigmegyünk így Magyarországon, akkor mit mondasz, hogy minek van még jelen pillanatban is létjogosultsága, hogy működik, és főleg a falvakban volt ez látványosan jelen néphagyományként.
Így van. Hát azt mondhatjuk, hogy a 16. század tájékán, tehát ott a koraújkor kezdetén, válik ketté a kultúra. Egy magas, úgynevezett elit kultúrára, és egy népi hagyományos kultúrára. Addig, tehát nagyjából a reneszánsz kiteljesedésig ez együtt futott. És utána, amikor ez elkezdett szétválni, akkor a városokban, vagy a főúri családokban ez a nagyon maskarás, amit mondta ez a velencei karneválos hangulat, a néphagyományban egy picit másként. Tehát itt van egy ilyen télűző, tavaszváró töltet is benne, felvonulás, tehát alakoskodás, és tulajdonképpen hát űzik el a telet, és nyilván ez a vidámság is hozzá kapcsolódik.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy-egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 ilyen található, így az év minden hetére jut egy új felfedezni való útvonal. A különböző nehézségű útvonalak vadregényes erdőkön haladnak át, és tiszta időben különleges panorámát nyújtanak a Bükk szépségeire. A részletekről Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetője adott tájékoztatást.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, És mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősfény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Végül az időjárásról. Holnap újra borult lesz az ég, elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 2-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Az egri bicskei aladár uszodát 2026. január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemelteti. A hazai vállalatok kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban. Erről Szijjártó Péter beszélt Karcagon. Kisújszálláson a Tudománybarát Település Mozgalom rendezvényén elkészítették a település tudásérték térképét. Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt zempléni kistérsége. A Nyírségi Disznótoros Fesztivál és a Nemzetközi Böllérverseny február 14-én lesz a Sóstói Múzeum faluban. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Az egri bicskei aladár uszodát 2026. január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemelteti. Arról már folynak a tárgyalások, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba az uszoda. De ehhez közgyűlési döntés is kell majd, emelte ki Wagner Ákos Eger polgármestere.
A sajtóban megjelent az, hogy vagyonvesztés van Egernek, tehát nagyon fontos leszögezni azt, hogy alapvetően a bicskei aladár uszoda az egriek és az egri sport szolgálatában van közel 2000 óta, 26 éve. Az látható, hogy egy olyan beruházást vállalt ekkor Eger, amelynek a fenntarthatósága az kérdőjeles, már akkor is állami működési forrást irányozott elő. Az elmúlt években viszont ez a helyzet, főleg az energiaáraknak a változása, hogy jelentős többlet nehézséggel jár. Mondjuk a számokat, 24-es évet mondtam el konkrétan a közgyűlésen tegnap, 470 millió forint körüli összeg az a működési költség, ami kiadás volt a 24-es év tekintetében a bicskei aladár uszoda üzemeltetésénél. 160 millió forint körüli összeget fizetnek be azt, akik igénybe veszik ott a szolgáltatást, tehát a lakosság és a sportklubok. 150 millió forintot adott Eger megyejogú város önkormányzata. Minden egri pénzéből 150 millió forintot adtunk arra a Termál Kft-nek, hogy tudja üzemeltetni a bicskei aladár uszodát, és ezen felül a bicskei aladár uszodát üzemeltető Termál Kft. A strandon elért nyereségét is a bicskei aladár uszoda működtetésére fordította, ami közel szintén 150-160 millió forint éves szinten. Na most így innentől kezdve nyilván a strand állapota is folyamatosan romlott, hiszen pótlólagos felújításokra, karbantartásokra nem maradt a Termál Kft.-nek része. E tekintetben a bicskei aladár uszoda is ugye láthatóan felújítási igényeket tett. Ezért a magyar kormánnyal való együttműködés kapcsán az a döntés született decemberben egy kormányhatározat formájában, hogy első lépésként 26. január 1-ével üzemeltetésbe veszik ezt a ingatlan. De egy olyan üzemeltető, a Nemzeti Sportügynökség, aki egyébként Magyarországon közel 250 sportlétesítményt üzemeltet, el között sok uszoda van, sok városnak az uszodáját új üzemeltető, tehát egy profi üzemeltetőt kaptunk. Ez az üzemeltető kapott egy 420-430 millió forint értékű üzemeltetési költséget a magyar államtól, tehát ez már segít Egernek a működését. Ezzel, hogy ők átvették az üzemeltetést, így Eger megye jogú város körülbelül 26-os esztendőben 300 millió forint olyan költséget tud megtakarítani, amit egyébként a egyéb városi közszolgáltatásokra a városra tud költeni. Tehát egy hatalmas mozgásteret nyitottunk ezzel a döntéssel. Ugyanakkor a bicskei aladár uszoda nem megy sehova, tehát az itt marad. Ugyanúgy ott fogja a várost díszíteni, ugyanúgy ki fogja szolgálni a lakosságot és a sportolni vágyókat. És amíg azt is el kell mondjam, hogy decemberben az Építési és Közlekedési Minisztérium, hiszen a bicskei aladár uszoda a Makovec örökség részévé vált a 2025-ös esztendőben, még egy 370 millió forintos fejlesztési forrást is adott a városnak a tekintetben, hogy rövid itt el van, tudjuk a Bicski agrárhuszadát fejleszteni. Ez a munka már talán jövő héten az egyeztetéseket tekintetben elindulnak, illetve a magyar kormánynak a következő időszakjúrába be van tervezve egy 4,8 milliárdos felújítása is a Bicski agrárhuszadába. És ami az állami tulajdonba adást jelenti, a kormány határozatban szerepel az, hogy 2026. január 1-től elindul az a tárgyalási folyamat, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba, milyen módon. Ezek a tárgyalások hamarosan elindulnak. Ez viszont közgyűlési döntést igényel, ha ez végeredményre jutnak, akkor fogjuk tudni ezt a közgyűlésre behozni. Meglátjuk, hogy ez milyen konstrukcióban tudjuk hozni, hiszen számos olyan kérdés van, amit tisztázni kell ebbe. Például a Bicskei agrárhuszada jelenleg a Termál Kft.-nek a tulajdonában van, tehát ő a tulajdonosa. A e vonatkozásban, ami meg az Evad ZRT tulajdonában van, tehát hogyha innen kikerül, akkor ugye itt ezeket a jogi és számviteli kérdéseket kell vizsgálni, és ezeket vizsgáljuk, hogy lehet-e, és ha lehet, milyen módon állami tulajdonba adni. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Mihelyt a tárgyalásoknak a vége érünk, akkor erről számot adunk.
Az Agrosprint ZRT 9 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat Nyírlugason és Karcagon, ami újabb bizonyíték arra, hogy a magyar tulajdonú cégek kiemelkedő szerepet játszanak az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Karcagon. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Agrosprint ZRT új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az élelmiszeripari vállalat 9 milliárd forint értékben bővíti a kapacitását, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít. Így segítve elő egyebek mellett Nyírlugason egy termékfejlesztési központ, Karcagon pedig egy új csomagoló üzem létrehozását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert hallják.
Azért is fontos ez a beruházás, mert azzal, hogy az Agrosprint megnöveli a saját kapacitását, azzal újabb és újabb lehetőséget biztosít magyar termelőknek, kisvállalkozóknak a fejlődésre. Ugyanis az Agrosprint kizárólag magyar beszállítóktól vásárol, összesen 323 termelővel áll kapcsolatban, és 6400 hektár termését vásárolja meg.
Kisújszállás kiérdemelte a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát települése címét. A munkacsoport 2025. decemberében tartotta meg alakuló ülését. 2026. januárjában pedig megrendezték első összejövetelüket, amelyen 33 fő vett részt, középiskolás diákok és felnőttek. A rendezvényen a Kisújszállás kutatója címet első ízben elnyerő Vasvári Mária, a Debreceni Egyetem adjunktusa, a Kutató és Ember címmel tartott előadást, illetve közösen készítették el a résztvevők Kisújszállás tudásérték térképét, amely eredményeit egy publikációban foglalták össze. A részletekről dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát, a Tudománybarát település munkacsoport vezetőjét hallják.
Nagyon érdekesek voltak az eredmények, 4 csoportot alkottunk, ezt adjunktus asszony színekkel jelölte meg, zöld, rózsaszín, sárga és narancsszínű csoportok voltak, és tulajdonképpen, hogyha általánosságban nézzük, tehát amit a 4 csoportból levonhatunk következtetést, tehát csoportbontás nélkül, nagyon fontos, hogy az első tényező az a személyes hitelesség. Tehát nagyon fontos a tudományos tartalmak elfogadása attól, hogy ki közvetíti azokat. És én magam is emlékszem, amikor 1-2 évvel ezelőtt, vagy talán vagy Karikó Katalinnak volt egy előadása Szolnokon, ő maga is ezt nagyon a saját missziójának tekint, és minket a többi kutatót is arra ösztönöz, hogy vigyük el az emberek közé a tudást. Tehát ugye a személyes hitelesség nagyon fontos, aztán a másik tényező a témának a gyakorlati jelentősége, illetve az elméleti jelleg közötti különbség, és azt jól láttuk ez alapján, bár a kutatás nem reprezentatív, de nagyon jó kis metszet, én azt mondom, hogy leginkább azok témák iránt érdeklődnek, amelyek közvetlen hatással vannak a mindennapi életükben. Nyilván ugye itt nem találtuk fel a melegvizet, de ugye nagyon érdekli őket az egészségügy, a gazdaság, de egyébként adott esetben az atomfizika, az űrkutatás, a szleng, a média is érdekli őket. Nyilván azon a szemüvegen keresztül, hogy milyen kapcsolatuk van a hétköznapi tapasztalatokkal, és a harmadik tényező az meg a kommunikációs csatornák szerepe volt. Tehát, hogy bár azt mondják, hogy a 21. század a digitális világ időszaka, itt bizony rá kellett jönnünk, hogy online, de az offline, tehát a személyes formák nem helyettesíthetik egymást, hanem kiegészítik. Tehát a közösség valóban nagyon fontos, de rendkívül fontos a személyes találkozások, a rendezvények, a helyi események. Csak így tudjuk azt biztosítani, hogy minél több emberhez eljussanak, és minél tartósabbak legyenek ezek a hatások. Aztán ugye, hogy felfedeztünk még összefüggéseket, és milyen visszatérő mintázatokat alapítottunk meg. Az egyik az ismertség, vagy annak a hiánya. Tehát, hogy nagyon nagy az érdeklődés különféle témák iránt, de sokszor nem ismerik azokat az embereket, programokat, intézményeket, amelyeken keresztül ezekhez a témákhoz eljuthatnának. Tehát, hogy a tudomány még mindig kevésbé látható a nyilvánosság számára, mint az indokolt és elvárt lenne. A másik pedig a különböző érdeklődési irányok, tehát itt két fő irányt látunk rendeződni, az egyik a helyi értékek, a hagyományok, ami iránt érdeklődnek, és itt a tudomány, a kultúra és az identitás részeként jelenik meg. A másik pedig szerintem ez a kevésbé meglepő, a jövővel és a technológiai fejlődéssel kapcsolatos érdeklődés. Tehát itt gondolok az energiára, megújuló energiákra, környezetvédelem, űrkutatás, daganatos betegségek, gyógyítása és így tovább. És hát nyilván ezek eltérő megszólítási módokat is igényelnek. Itt van az, amit mondtam, hogy online és offline egyaránt kell, az ismertség nagyon fontos, személyeknek az ismerete.
Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt zempléni kistérsége. Grubert Roland megyei igazgató évértékelőjében elmondta, a tervezett programjaikat sikerült megvalósítani, amely által 2025-ben is megfelelő számú donor jelent meg a véradásokon.
A véradás szervezés az egy olyan feladat, amely minden napra munkát ad a Vöröskeresztnek, az önkénteseknek, munkatársaknak. Vannak azért előre tudható nehezebb időszakai, ezek a iskolai szünetekre tehetőek, a nyári időszakra, ugye nagyon meleg volt a nyáron. De ezeket mind sikerült áthidalni, és egy, azt mondom, hogy nagyon aprólékos és aktív szervező munkával sikerült elérni azt, hogy ugye a vérhiányról egyáltalán évek óta nem beszélünk, sem a média, semmi, és nincs ilyen. Nyilván van olyan, amikor a véradó kedv egy picit kisebb, ezek a nyári időszakok, ekkor pedig különböző akciókkal vagy kampányokkal próbáljuk a véradásra felhívni a figyelmet, ami egy nehéz feladat, mert egy olyan dolgot kampányolni, ami gyakorlatilag minden héten szükség van rá, vagy egy napi egyenletességet, vagy heti egyenletességet kell produkálni, ez egy nehéz dolog, de rendre kitalálunk valami olyan, vagy a kollégák kitalálnak rendre olyan meglepetéseket, olyan újításokat, ami azt gondolom, hogy mindig egy picit jobban fel tudja hívni ennek az ügynek a fontosságára a figyelmet. 1939 óta, amióta szervezett vérellátás van ebben az országban, azóta a Vöröskereszt szervezi az önkéntes véradókat. Nyilván nagyon sok minden változott az elmúlt 70-75 évben ezen a területen, elsősorban orvosszakmai szempontból, ma már egészen máshogy néz ki. Egy véradás rettentő modern eszközökkel, modern körülmények között zajlik egy véradás, direkt nem azt mondom a vérvétel szó, de a vérnek a levétele, mint mondjuk volt ez az 1960-as vagy 70-es, de akár a 80-as években is. Lakosságszámra számolunk elsősorban, ebből kijön egyfajta olyan tervszám, ami így hívjuk, hogy tervszám, amit szeretnénk elérni. Ami nagyon fontos számunkra az az a heti egyenletesség, tehát nem lehet úgy dolgoznunk, hogy ebben a hónapban vagy ezen a héten adtak ezeren, és a két hétig senki nem ad. Ugye a feldolgozott vérkészítmények között vannak olyan készítmények, amelyek csak pár napig eltarthatóak, és ezeknek is minden vércsoportból rendelkezésre kell, hogy álljon a nemzeti vérkészletben, de erre már olyan gyakorlat és olyan rutin van a megyében, hogy a nagyvárosok általában mikor szokták szervezni a városi véradónapjaikat, kisebb településekkel nyilván az egy másik rendszer szerint megyünk körbe, és akkor erre jönnek még az aktuális esetleg olyan plusz véradások, amiket be kell tervezzünk. Úgy működik a vérellátás rendszere, vagy az önkéntes éves véradó mozgalom, hogy általában úgy működik, hogy amikor valaki vért ad, ő nem tudja, hogy kinek ad vért. Mi pedig, amikor meghirdettünk egy Sátoréhelyi véradónapra, azt szeretnénk, hogy 80-100-an jöjjenek, és tudjuk, hogy Sátoréhelynél 300 véradó, most csak mondok egy számot, hogy nem tudjuk, hogy ki az a 100, aki el fog jönni, viszont azt tudjuk, hogy általában mindig eljön 100 fő, és ez a rendszerben ez az, ami óriási dolog, hogy a rendszeres véradókra nem név szerint, hanem mint véradó mozgalomra mindig lehet számítani, és ez adja a véradó mozgalomnak az alapját, és gyakorlatilag az egészségügyi rendszernek a biztonságát.
Ismét kellemes illatok és finom ételek töltik meg a Sóstói Múzeumfalut február 14-én, ahol gasztronómiai élmények és a hagyományőrző programok egyaránt várják majd a vendégeket. A 8. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és a 24. Nemzetközi Böllérverseny egésznapos mulatságot ígér a résztvevőknek, ahol az ételek mellett zene és tánc is gondoskodik majd a jó hangulatról. Az idei eseményre is folyamatosan érkeznek a jelentkezések. Támba Miklós főszervező, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régiójának megbízott elnöke a rendezvényről elmondta. A nyíregyháziak mindig nagy örömmel fogadják az eseményt.
Szeretik, és egyre nagyobb híre van a rendezvénynek, és sok új arc van, és hoznak magukkal új látogatókat, ismerősöket, új családtagot, aki még nem járt nálunk esetleg, és így növekszik folyamatosan évről évre a rendezvény látogatói létszám. Én úgy gondolom, hogy ha összevetünk mindent, ugyanúgy a Disznótoros Fesztivált, a Tirpák Fesztivált, vagy a Vadgasztó Fesztivált, minden alkalommal, minden rendezvényen a nyíregyháziak bizonyítják, hogy szeretik a hasukat, és szeretik a különleges ételeket, és bátran mernek kóstolni is. Most jelenleg 18 csapat van, aki már a nevezését beküldte. Február 6-áig van jelentkezési határidő, de hogyha valaki később gondolja meg magát, akkor sem fogjuk kizárni, mert nyilván szeretettel várunk minden csapatot. Eddig éveken keresztül visszatérő csapat a nemzetközi szinten a Kaplonyiak, illetve most már 3. éven jelen lesznek a Szatmárnémeti csapat, aki egyébként Nyíregyháza testvérvárosa, illetve Nagykapos lesz még jelen.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Világszerte tűzszünet kihirdetését szorgalmazta vasárnapi imádságában 14. Leó pápa a hamarosan kezdődő téli olimpia idejére. A Szentatya arra kérte a világvezetőit, tegyenek konkrét gesztusokat a feszültségek enyhítése és a párbeszéd megkezdése érdekében. A Szentpéter téren összegyűlt több tízezer ember előtt 14. Leó a téli olimpiát a testvériség olyan erős példájának nevezte, amely reményt ad egy békés világra. A téli olimpiát február 6-a és 22-e között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban. Az ókori római játékok idején hagyomány volt legalább a sportesemények idejére tűzszünetet hirdetni. A 2026. évi 25. téli olimpiai játékokat tehát február 6-ától rendezik meg. Az Atletica Vaticana, a Vatikáni Sportegyesület a milánói San Babila Bazilikában, ami a játékok idején a sportolók templomaként szolgál majd, még január 29-én szentmise keretében mutatta be az olimpiai és paralimpiai keresztet. A 2012-es londoni olimpiai játékok óta kíséri a sportolókat az olimpiai és paralimpiai kereszt. A közelgő milánói cortinai téli olimpiai játékokon sem lesz ez másképp. Január 29-én este tehát az Atletica Vaticana, a Szentszék Hivatalos Sport Egyesülete a milánói San Babila Bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. A ceremóniát Mario Delpini milánói érsek vezette, Paul Tiget püspökkel, a Vatikáni Kulturális és Nevelési Dikasztérium titkárával, valamint az Atletica Vaticana elnökével és alelnökével együtt. A szentmisét az olimpiai fegyverszünet első napjának előestéjén tartották, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által november 19-én elfogadott határozat szerint az olimpiai játékok február 6-ai kezdőnapja előtti héttől a paralimpiai játékok után egy hétig tart, a záróünnepség március 15-én lesz. Ebben az időszakban a San Babila Bazilika a sportolók templomává válik, ahol a játékokhoz kapcsolódó különféle ünnepségeket és rendezvényeket tarthatnak. Az olimpiai keresztet 2025. június 14-én a sportolók szentévi zarándoklatán 14. Leó pápa jelenlétében bízták az Atletica Vatikánára Rómában. A zarándoklat az Angyalvár közeléből indult, a sportolók a kereszttel végighaladtak a Via della Conciliazione mentén a Szent Péter Bazilika szent kapujáig, amelyen Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, José Tolentino de Mendonca bíborossal, a Vatikáni Kulturális és Nevelési Dikasztérium prefektusával együtt vitte át a keresztet. Végül az Atletica Vatikána hivatalosan is átvette azt a párizsi küldöttségtől, akik kifejezetten a jubileumi évfordulóra érkeztek Rómába a 2024-es nyári olimpiai játékok képviseletében. Az olimpiai keresztet John Cornwall, angol művész készítette, kifejezetten a 2012-es londoni olimpiai játékokra. Az alkotás a Joshua Camp, az olimpiai játékok idejére szervezett Nemzetközi Katolikus Ifjúsági Központ felkérésére készült, hogy maga köré gyűjtse a versenyző nemzetek hívő sportolóit. A kereszt a talapzattal együtt 15 különböző, a világ számos pontjáról származó fafajtából készült, jelképezve a nemzetek egységét, úgy mint a Szentföld, India, Kína, Oroszország, Brazília, Ausztrália, Argentína, Jamaika, Afrika, valamint Észak-Amerika és az Egyesült Királyság területéről. A 2012-es londoni olimpiai játékok végén a keresztet a Rio de Janeiro-i főegyházmegyére bízták a 2016-os olimpiai és paralimpiai idejére. A 2013-as braziliai ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa is megáldotta a keresztet, amely később a 2014-es Rio-i FIFA világbajnokságon is jelen volt. A Covid-járvány miatt a 2020-as tokiói játékokon nem rendeztek a sporton kívüli egyéb eseményeket, ehelyett a keresztet Lisszabonba vitték a 2023-as ifjúsági világtalálkozóra, majd Párizsban a La Madeleine templom sportolók kápolnájában helyezték el, onnan érkezett a napokban, tehát Milánóban. 14. Leó pápa arra buzdította Peru püspökeit, hogy újítsák meg elkötelezettségüket az egység, az evangéliumhoz való hűség és a lelkipásztori közelség iránt, miközben a mai világ evangelizációjának kihívásaival szembesülnek. Felidézte személyes lelkipásztori tapasztalatait is a dél-amerikai nemzet körében, és megvallotta, hogy Peru különleges helyet foglal le a szívében. A Szentatya január 30-án pénteken délelőtt 9 órakor fogadta a perui püspököket a konzisztóriumi teremben, vatikáni ad limina látogatásuk alkalmával. Arra kérte őket, hogy éljenek ad instar apostolorum, az apostolok módján. Zarándoklatukat Szent Toribio de Mogrovejo, a latin-amerikai püspökség védőszentje, szenti avatása 300. évfordulójának tágabb kontextusába helyezve, a pápa emlékeztette a jelenlévőket, hogy ők annak az evangéliumi magnak a gyümölcsei, amelyet ez a szent püspök vetett el azokon a területeken. A pápa beszédének középpontjában az egységre és a szeretet közösségre való erőteljes felhívás állt. Ma az ige hirdetésünk hitelessége a pásztorok közötti, valamint az Isten népével való valódi szívből jövő szeretet közössége múlik, legyőzve a megosztottságot, a személyes ambíciókat és az elszigeteltség minden formáját, mutatott rá a pápa. Emlékeztetve az ősegyház példájára és Szent Toribio tanúságtételére, megjegyezte, hogy a hiteles szeretet közösség nem pusztán strukturális, hanem mélyen spirituális, a közös hitben és a küldetésben gyökerezik. A perui egyházat ma érő kihívásokra térve a pápa rámutatott, megújult hűségre van szükség az evangélium iránt, amelyet teljességében kell hirdetni. Szent Toribio nem a saját szavát hirdette, hanem a befogadott igét, bízva annak átalakító erejében, emlékeztetett 14. Leó, hozzátéve, hogy a mai egyház világos, bátor és örömteli ige hirdetésre kapott meghívást, amely képes párbeszédet folytatni a kultúrával, anélkül, hogy elvesztené keresztény identitását. Leó pápa kiemelte a lelkipásztori közösség fontosságát is, arra buzdítva a püspököket, hogy szolgálatukhoz az apostolok és Szent Pál példáját vegyék alapul, akik az evangéliumért mindenkinek mindenné váltak. Ad instar apostolorum, azaz apostoli módon élni, azt jelenti, hogy közel kerülünk mindazokhoz, akiket ránk bíztak, érdeklődünk irántuk, osztozunk életükben és útjukban, mondta a pápa, kiemelve a legtörékenyebbekkel és legsebezhetőbbekkel való törődés fontosságát. A Szentatya személyes tapasztalataira hivatkozva felidézte saját perui lelkipásztori életét, és úgy jellemezte az országot, mint amely különleges helyet foglal el a szívében. Ott osztoztam veletek az örömökben és a nehézségekben, tanultam népetek egyszerű hitéből, és megtapasztaltam egy olyan egyház erejét, amely még a megpróbáltatások közepette is tud reménykedni, hangsúlyozta a pápa. Beszéde végén Peru püspökeit, papjait, szerzeteseit és minden hívőjét az irgalmasság szűzanya anyai közbenjárására bízta, apostoli áldását adta, kiváltképpen azokra, akiknek leginkább szükségük van az erőre és a vigasztalásra. Az adventi és téli időszak mindig különösen nagy kihívást jelent a rászorulók számára, de egyben lehetőséget is teremt, hogy a közösségek összefogjanak. A Katolikus Karitász Tárjátok ki a szíveteket akciója ismét megmutatta az együttérzés és az egymás iránti felelősségvállalás erejét. Az országos összefogás által közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben a karácsonyi időszakban. A Karitász munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a téli krízis helyzetekben senki nem maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, melegétellel, kályhával, fenyőfával, karácsony ajándékokkal és egyéb támogatással segítették a nélkülözőket, miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat országszerte és a határon túl. A számok mögött emberi sorsok és közösségi pillanatok állnak. A segélyprogram keretében a Karitász munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartós élelmiszercsomagot adtak át. Összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12.500 adag melegételt juttatva el a rászorulókhoz. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot. Közel 800 család karácsonyfáját ajándékba kapott, fenyőt tette ünnepivé, még a hideg hónapok terheit több mint 2000 mázsa tűzifa segítette nyíteni. A kampány során nem csak tárgyi segítség érkezett, hanem számos közösségi és lelki program is megvalósult országszerte. Szeretett vendégségek, gyermekeknek, időseknek és fogyatékossággal élőknek szervezett karácsonyi ünnepségek, hajléktalanokat segítő akciók, valamint lelki programok erősítették az összetartozás élményét. A kezdeményezések megvalósításában több ezer önkéntes vett részt, akik jelenlétükkel és figyelmükkel is reményt adtak. A segélyprogram keretében országosan több jótékonysági esemény is zajlott, a központi programok mellett több egyházmegyei Karitász központ szervezett jótékonysági esteket és koncerteket, amelyek egyszerre szolgálták az adománygyűjtést és a közösségek megerősítését. A kiemelt események közé tartozott a Katolikus Karitász által szervezett a Remény Fényei című adventi jótékonysági koncert, amelyet a budapesti Szent István Bazilikában rendeztek meg, mintegy 500 fő részvételével. A koncert bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztése programokra fordítja a Karitász 2026-ban. Ha tárjátok ki a szíveteket, segélyprogram eredményei ismét megmutatták, amikor sokan tesznek egy kicsit, abból sokak számára jelentős segítség, remény és kapaszkodó születik. A Katolikus Karitász hálás minden támogatónak, önkéntesnek és munkatársnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az összefogás valódi segítséggé válhasson. A Karitász a téli hónapokban általános céllal is örömmel fogad adományokat, a gyűjtéshez több módon is lehet csatlakozni. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forint, online adományozással bármilyen összeggel a www.karitász.hu oldalon, az egyházmegyei Karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal egy-egy helyi program támogatására, illetve a Karitász honlapján a központi bankszámlaszám is megtalálható.
Kedves hallgatóink! Kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter és Karkus István technikusok nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Bronzérmes lett a Debreceni Egyetem női karcsapata a junior országos bajnokságon. 5 éves kihagyás után újra megnyitotta kapuit Szerencsén a városi úszoda. Február 6-a és 22-e között kerül megrendezésre az olaszországi Milánóban, illetve Cortina di Ampezzóban a téli olimpia, ahol a miskolci honvédese versenyzője Büki Ádám is indul. Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban a szolnoki Csikós Zsóka. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzérmes lett a Deac női karcsapata a junior országos bajnokságon. A kis Abigail, Kónya Csenge, Falucskai Márta összeállítású csapat a negyed döntőben kezdett és 4-tusos győzelmet aratott a KVS-e felett. Az elődöntőben a nagyon erős Vasas ellen nem sikerült a bravúr, ám a bronzmérkőzésen a Deac 45-38-ra nyert a török Bálint ellen, így legjobb vidéki csapatként a bronzérmet szerezte meg. 5 éves kihagyás után újra megnyitotta kapuit Szerencsén a városi úszoda. A létesítmény kormányzati támogatás segítségével újulhatott meg, amely azóta újra várja a vízisport szerelmeseit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A beruházás kapcsán Kont Zsófia, országgyűlési képviselő a következőket mondta.
Sajnos az elmúlt 5 évben zárva volt az úszoda, ez egy nagyon nagy fájdalom volt a városban. Nagyon vártuk azt, hogy újra nyithasson. Több mindent fel kellett ehhez újítani, például a tetőt, voltak gépészeti felújítások is. Igazából a magyar kormány több mint 300 millió forinttal segítette azt, hogy egyébként ezek a felújítások megvalósulhassanak. És ugye nem csak megnyitottunk, hanem Schmidt Ádám államtitkár úr igazából arról biztosított minket, hogy a működést a következő időszakban ők fogják finanszírozni és biztosítani, és ezt 58 millió forinttal fogja támogatni, és ez egy nagyon jó hír, és így egészen biztosan rendben van a Szerencs úszodának a működése. Nagyon büszkék vagyunk az úszó szakosztályra, mindig a szerencsi úszók között vannak olyanok, akik körzeti, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el, és hát az úszodában az is nagyon jó, hogy minden korosztálynak jó, tehát nagyon-nagyon egészséges, és tényleg a kisebbek és az idősebbek is egyébként remélem, hogy újból fogják használni majd a mindennapokban. Nagyon örülök a Szerencsi Képviselőtestületnek a döntéséhez, hiszen ott ők azt a döntést meghozták, hogy a Szerencsi és Ondi lakosoknak évente 2-2 alkalommal mind az úszoda, mind a fürdő ingyenesen biztosított lesz. Ez azért is jó, mert még inkább elérhető a helyiek számára ez a létesítmény, illetve hát nyilván nagyon egészséges, hát ha aki eljön egyszer-kétszer utána, fog esetleg járni majd a következő időszakban is, úgyhogy szerintem ez csupa jó hír, és talán azt tudom mondani, hogy Szerencs városa az úszó sport térképére újból felkerült.
Kis Attila, Szerencs város polgármestere szeretettel ajánlja mindenki figyelmébe a megújult létesítményt, melynek használatához kedvezményeket is biztosít a fenntartó önkormányzat.
A terveink nem annyira inkább műszakiak, mint humán kötődésűek, számukra legfontosabb az emberek, hogy minél több szerencsé vagy környévelőt tudjon egészségesen élni, és azt gondolom, egy ilyen létesítmény hozzátesz ahhoz, hogy a fizikumát, vagy éppen a lelki-szellemi egészségét is fenntartsa itt a városban. Az emberek között is kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, gondolok itt főleg az óvodásokra, minden szerencsi óvodásnak ingyenes belépés biztosító úszásoktatásra, várjuk a városban működő tanítézmények, általános iskolák, középiskolák diákjait úszni, várjuk a tankülethez tartozó környébeli településeknek a gyermekeit úszni, és reméljük, hogy újra élettel meg tudjuk telteni az úszodát, az hét minden napján, hétfőtől szombatig, amíg nyitva tart.
Az idei téli olimpiai játékok február 6-a és 22-e között kerül megrendezésre Milánóban, illetve Cortina di Ampezzóban. A versenyen részt vesz a miskolci honvédese, sífutója Büki Ádám is. Most őt hallják.
Nagyon régóta vártam ezt a pillanatot. Nyilván mi azért láttuk a kvalifikáció során, hogy ki hogy áll, és azért lehetett tudni, hogy milyenek az esélyek, de tényleg azért vártam nagyon, hogy eljön az a pillanat, amikor már tényleg hivatalossá válik, hogy én is az első téli olimpiámon részt vehetek. A szezon végén egy kicsit a boldatörés így belerondított a kvótaszerzés örömébe. Úgyhogy ott egy kicsit így izgultam, hogy na abból hogy tudok majd felépülni, de szerencsére így egész gyorsan ment a felépülés, és utána viszonylag hamar, hát 7 hét után már edzésmunkát tudtam végezni, és onnantól azért az elején persze óvatosabban készültem, de aztán amikor már éreztem, hogy akkor tényleg a maximumot lehet, akkor onnantól kezdve tényleg beletettem. Szerintem az edzésmunka összességében még így is talán jobban sikerült, mint mondjuk az előző évben. Ott kicsit más is volt a cél, mert ott ugye a kvóta szerzésre fókuszáltunk, most sokkal inkább arra, hogy ugye az olimpiára jó formában legyek. Úgyhogy így jóval kevesebb versenyen is vettem részt, így viszont sokkal jobban tudtam az edzésre fókuszálni, aminek remélem, hogy meg lesz az eredmény az olimpián. Én igazából szeretnék minden versenyszámban rajthoz állni, de ha kettőt ki kell emelnem, akkor a 10 km skating és az 50 km klasszikus tömeg rajtos az, amiken magasabb elvárásaim vannak magammal szemben. Nagyon sok ember munkája kellett ehhez, és nagyon örülünk, hogy tényleg versenyképesek tudunk lenni, hogy világkupa szinten tudunk futni, ott tudunk lenni, és igyekszünk felvenni a versenyt a többi nemzettel. Úgyhogy szerintem elindultunk egy nagyon jó irányba, és megtaláltuk azt az utat, ami így a magyar sífutást jó irányba viszi.
Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikós Zsóka. A szolnoki kajakkenu klub 24 éves sportolójának klasszis teljesítményét ismerték el a fővárosban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség díjazta az idei esztendő legjobb sportolóit. A szolnoki versenyző kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon. Most őt hallják.
Ugye a két világkupa előzte meg az EB-t, ott még elég betegen tudtam versenyezni, szóval az EB előtt igazából még azon volt a hangsúly, először ezt pihenjem ki, bár már ugye a második világkupára már kezdtem jól lenni, ez látszott azon, hogy mondjuk 501-esbe tudtam előrelépni, mondjuk még csak 6. voltam, de nyilván a 9. helyhez képest ez is nagy előrelépés volt, és azt hiszem 3 hét volt az EB-ig, hogy igazából még azt a formát, ami amúgy megvolt, kicsit kiélezzük az EB-re. Az EB előtti héten kicsit stresszeltem azon, hogy ugye enyém az 501-es, és azért tudtam, hogy milyen nevek voltak előttem mondjuk a magyar kajakos lányok közül, akik ebben a számban indultak, és kicsit túl stresszeltem azt az 1 hetet. Nagyon izgultam edzéseken, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, de az EB hetén már abszolút magabiztos voltam. Nekem azért kellett az 1001-es mindig, az EB-n is kellett, a VB-n is, amúgy a világkupákon is nagyon jól jött az, hogy volt egy számom, ahol be tudtam úgymond evezni magam. Nyilván egy 1000 méter nagyon fáj, viszont hogyha nyersz, vagy így látod, hogy a mezőnyhöz képest jól teljesítesz, akkor ez tud adni egy nagyon nagy löketet arra, hogy mondjuk már csak a felét kell elvezni. Úgyhogy nekem ez mindig nagyon nagy segítség volt. Azért évek óta azon vagyunk, hogy én a hosszabb távból építkezek lefelé. Ezt muszáj megtartani nekem, hogy mondjuk készüljünk 5000-re, készüljünk 1000-re, mert nekem kell az alap, amiből tudok gyorsulni. És ugye 3 éve átjöttem a KSIS edzőkhöz, ugye Móroc István és Tóth Petrához, és velük azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen az eleje nekem, mert ugye abban volt nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Ez még mindig megvan, viszont most már nem olyan nagy a differencia, hogy az utazóm az mondjuk erős mondjuk az 1000 miatt, meg az 5000 miatt, de most már nem olyan nagy távolságokból indulok, amit le kell dolgozni mondjuk a távközben. Ugye nekem az volt nehéz, hogy valahogy belőjem azt, hogy jól rajtolok, megvan az a jó utazóm, és abból még tudok indulni a végén. Csak mivel, hogyha nagyon előttem az elejét, akkor nyilván nem bírtam ki a végét. Szóval ez így évek munkája, hogy így kialakuljon, hogy most ez sikerüljön. És az EB-n volt az első olyan pályám, amire azt tudtam mondani, hogy na végre sikerült megtalálnom azt az utazótempót, egy olyan rajtal, amiből még tudok indulni a végén.
Aztán ugyancsak kiemelkedően teljesített a világbajnokságon is.
A Schmidt Gábor mondta, hogy milyen szép ez a bronz, én meg így teljesen összeomlottam, hogy hát én azt hittem, hogy ez is ezüstérmes lettem, mert amikor beértem, ugye én nem néztem ki jobbra, és jobb oldalon jött az ausztrál lány, és ő bejött másodiknak. És visszanéztem a futamot, egyébként végigvezette az egészet, amit egyébként nyilván láttam, már rózsaszín hajóba mentő is, szóval elég feltűnő a periférián, hogy ott nagyon előhalad, viszont azt hittem, hogy sikerült bedarálnom a végére, ez nem sikerült, de abszolút egy olimpiai számos érjemnek örülni kell szerintem.
A győri maraton VB-n azonban aranyérmet szerzett.
Ez 3,6 kilométer. Régebben ez úgy volt megcsinálva, hogy két futással volt 3 kör, most mind 3 körre beraktak egy futószakaszt, egy kicsit így felpesdítette a 3,6 kilométert, de ugye én szintén 5000-ből kiindulva próbáltam annak örülni, hogy nem 5-öt kell futni, csak 3-at, úgyhogy ez így egy jó verseny volt, meg tényleg a hazai közönség az nagyon sokat segített.
Csikó Zsóka az olimpiai felkészülésről is beszélt.
Át kell állnunk az olimpiai számokra. Minél több olimpiai számba kell majd indulnom, hogyha szeretnék kijutni majd Los Angelesbe. Erre szerintem minél előbb kell találni valami olyan lehetőséget, hogy részt tudjak venni mondjuk négyesekbe, vagy esetleg lesz egy olyan párom, akivel tudok versenyezni. Szóval abszolút annak kell fókuszban lennie, hogy az olimpiai számok legyenek előtérben. Viszont nekem kell az, hogy legyen egy biztos számom. Úgyhogy szerintem az ezret semmiképp nem fogjuk elengedni. Alapvetően szerintem a magyar lányok nagyon jók a nem olimpiai számos számokban is, úgyhogy szerintem abszolút jó, hogyha van egy erős női kajakos ebben a számban is, úgyhogy ezt szeretném megtartani, illetve remélem majd az évek alatt lesz egy pár, akivel tudok úgy versenyezni, hogy tényleg az ígéretes legyen. Nagyon más megvilágításban vagyok én így most igazából. Párom továbbra sincs, szóval próbálkozunk azzal, hogy mondjuk amikor elmegyünk egy válogatott edzőtáborra, minél több emberrel próbálgassam a párosokat. Kicsit nehéz az, hogyha egy műhelyen belül több lány edz, mert akkor nyilván nem egy külsős fognak bevenni, hogy akkor páros gyakoroljanak, mert ott könnyebben meg tudják oldani. Úgyhogy így kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy én itt egyedül próbálkozom, de reméljük majd lesz egy olyan ember, akivel teljesen kiegészítjük egymást, és tudunk párost menni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket